Ez tehát ismét a könyvben utazom, és folytatjuk a beszélgetést Lackfi Jánossal, egy srácról, aki 20-szor látta a Rokit, és akinek vallásos nagynénje, anyja helyett anyja, már kívülről tudja a párbeszédeket. A fiú most épp börtönben ül, mert gyerekkori barátját, Kisbékát meggyalázták, és ő igazságot szolgáltatott. Úgy se tette volna ezt meg senki. A börtönben tartanak a fiú erejétől, és persze akad valaki, aki megígéri, hogy Zsoffa nénjét védelembe veszik odakin, sőt, boltot is nyittatnak vele, hogy megéljen, azt persze nem mondja, hogy mire jó egy ilyen bolt az alvilági barátoknak. Szóval folytatom most ezt a beszélgetést Lackfi Jánossal, és most a fájdalomról kérdezem őt.
Ennek a fiúnak, aki ott van a börtönben, nagyon fontos, hogy ne okozzon fájdalmat másoknak, hát legalábbis nem szándékosan akar fájdalmat okozni, és körülötte mindenki, legalábbis úgy tűnik ebben a börtönben, tulajdonképpen abban éli ki az összes frusztrációját és reménytelenségét, hogy ahogy lehet keresztbe tesz a másiknak, vagy konkrétan bántja a másikat. Furán elválik ez a fiú körül, igen, ugyanaz, mint a családban, hogy olyan, mint hogyha egy választóvonalon állna.
Igen, hát egy picit van egy ilyen mózesi karaktere, hogy úgy valahogy a Vöröstenger mindig ketté nyílik körülötte, és iszonyatos dolgokat lát, és persze rá is fröcsköl, meg
bevonódik valahogy, igen, mindig.
Meg nyilván belekeveredik, de hogy nem egészen, vagy valamiféle tart. És úgy, tehát, hogy ilyen különböző hatások érik, az például ugye Pesta már felül jön, hogy ugye mond ilyen pajzán rigmusokat, és akkor azokat tovább mondja Roki, és mondjuk olyanoknak szólogat be vele, akik aztán megverik érte, és jön más hatás, ugye ráragadnak az imádságok, és akkor meg szándékosan nem beszél csúnyán, meg úgy próbálja magát tartani, hogy ne essen össze ott a börtönben, ahogy másokon látja, hogy összeesnek. Picit nyilván benne van a Dosztojevszkijnek a Miskin hercege, ugye félkegyelmű is, aki ugye az emberek szemével teljesen idiótán, jó hiszeműen próbálja meg leélni az életét, és biztos, hogy beleakadnak ezért mások. És hát ugye olyan saját világot alakít ki Roki tulajdonképpen mindenütt. Van egy, mint hogyha ilyen búra.
Búra, igen, igen, ilyen érzés.
Körül, hogy miközben elegyedik a mások életével, és miközben hát elég komoly hatása van a mások életére, eközben egy kicsit olyan szeparációs, mint egy ilyen golyóálló anyamékben úgy imbolyog keresztül a világon.
Van a regényben egy zarándok út, és számos más olyan pont is, amikor az ember hirtelen úgy érzi olvasóként, mint hogyha meseszerű elemeltség lenne a történetben. Tehát, hogy úgy minden kiszínesedik, minden impulzívabb lesz, lüktetőbb lesz, tehát akár az esküvők, tényleg itt a zarándoklaton is történik furcsaság. Bár ez mindig humorral van, szóval, hogy nem olyan nehéz ezt olvasni, de hát fájdalmas azért ez a történet.
Igen, sorsszövedék vannak, és akárhol meghúzunk egy sorsszövedékben egy szálat, az nyilvánvalóan fájdalmas is tud lenni, meg van egy szépsége is, ahogy kibomlanak ezek a hatások, meg ahogy vándorolnak generációról generációra akár. Azok akár a templomi, akár az esküvői, tehát a hajón történő esküvő, akár a zarándoklat, ezek olyan elemek, amik egy picit ilyen buborékszerűek is, de közben segítik valamennyire a cselekmény menetét, de valamennyire megállnak közben magukban is. Az eredetük, az mondjuk konkrétan az a zarándoklat, az egy medjugorjai zarándoklatunknak a története, és ott is azért vannak mindenfélék, tehát amikor az exorcizálás alatt kátrányt okádik az egyik srác, vagy szóval lefordul mise közben valaki a székről, és ott helyben meghal. Nem akarom nagyon teleszpoilerozni a dolgot, mert így is sok mindent elárultunk, de azért marad még bőven, azt hiszem. Szóval, hogy mindenütt van egyfajta, hogy is mondjam, ilyen mágikus realista elemelkedés, vagy akár a halottak, akik nem akarnak meghalni, és visszatérnek, és teljesen úgy viselkednek, mint akik élnek.
És ezt teljesen természetesen fogadják az élők.
Így van, így, és őket azon se akad fenn senki, igen, hogy ők megjelennek, és akkor ugye kiderül az is a könyvben, hogy lehet a halál után pálinkát inni, ez nem tudom, hogy biztos van, akinek jó hír, van, akinek közömbös. Meg az álmoknak is ugye nagyon sokszor nagyon nagy jelentősége van, akár úgy, hogy megelőlegeznek bizonyos jelenségeket, akár úgy, hogy terelgetik az emberek életét, hogyha fel tudják fejteni, hogy milyen céllal kapják ezeket az álmokat, és vagy akár még olyan hatással is vannak, hogy valaki egyszerűen megőszül álmában. Tehát, hogy igyekeztem úgy felépíteni ezt a világot, hogy legyenek párhuzamos valóságok, valóságszintek legyenek benne, és ezeken a valóságszinteken ugrál. Ez nem új keletű dolog, tehát, hogy mondjuk egy Hamletnél ugye van az udvarnak a valóságszintje, aztán van a Hamlet apjának a valóságszintje, aki ugye megjelenik kísértetként, és bizonyos feltételeket szab a fiának, aztán van ugye a szerelmeseknek van egy külön bejáratú valósága, aztán jönnek a színészek, akik eljátszanak egy színdarabot a színdarabon belül, nekik is van egy valóságszintjük, és egy picit hát ennek a mintájára, meg hát sok más olyan műnek a mintájára, amelyek ezt a fajta több emeletes építkezést alkalmazzák. Nyilván itt is örültem, hogy meg lehet teremteni egy ilyen átjáróházszerű és több szinten értelmezhető és létező bonyolult épületet, amelyik közben, legalábbis én azt remélem, meg sok visszajelzésből erre is következtetek, hogy egy sodró és kalandos könyvet szerettem volna írni, amiben persze aztán mindenféle komoly és mély dolgokat érinteni sem tilos.
És rengeteg történetet hallunk ebben, vagy olvasunk ebben, tehát nem csak a falubeliek, tehát amikor nyílik egy bolt, és akkor ott a falubeliek élettörténetét is megismerjük, belekukkantunk, hogy ki mit hoz otthonról, hogyan él, hol siklott ki az élete, hogyan küszködik, de ott az Arándok úton is föl-föl villan egy-egy élet, és hát ugye nem beszéltünk még egy hazatérő szereplőről, és akkor mondtad a spoilert, én nem tudom, hogy azt szabad elmondani, de van valaki, aki elmegy ebből a vidéki kisfaluból, hogy hát ha a világ túlsó felén mást mutat az élet neki, és olyan furcsa, hogy előállítja pont ugyanazt, nem? Pont ugyanolyan szűk tér jut neki.
Igen, igen. Hát ugye egy Amerika, ez a hölgy, aki hát most végül is elmondhatjuk, hogy ő Rokinak az anyukája, mert ez tudható, hogy ő kilép a képbe is, és aztán ő elmegy Amerikába, és hát Amerika az maga a Dreamland, az álmok és a Hollywood és a nem tudom én, hófehér cowboy kalapban a naplementében lónyakára hajtani a fejünket, miközben Coca-Colát iszunk és Marlborót szívunk, és hát akkor a köznapi Amerika, amit egyébként picit Amerikában járva én is megtapasztaltam nyilván mindennapi helyzetekben, vagy akár az amerikai független filmekben, vagy dokumentumfilmekben is nagyon erősen lehet látni ezt a kietlen reményvesztett, vagy egyszerűen csak belassult Amerikát. De ennek az árnyoldalait ő alaposan megismeri, hát mint minden olyan ember, aki vízum nélkül érkezik, akivel nem tesznek kivételt, aki nem élsportoló, aki nem, tudom én, hiperagy, vagy hogy is mondjam, szóval nem föltétlenül vannak jó esélyei az indulásra, az nagyon könnyen félresodródhat, és hát ez vele is megtörténik, neki is van egy álmokfutás története, amit magába foglal a könyv. És hát ha már önállat tartunk, akkor, de nem csak vele kapcsolatban, szól ez a könyv a megbocsátás lehetségességéről és a különböző fokozatokról, a kiengesztelődés lehetőségéről, tehát hogy hogyan tudjuk az igazságérzetünket külön választani attól, hogy nem azért kérek bocsánatot, mert nincs igazam, hanem azért kérek bocsánatot, mert bocsánatot kérek, vagy nem azért bocsátok meg, mert nincs igazam, hanem azért bocsátok meg, mert szeretnék ettől tehertől megszabadulni, és hát ezek nagyon nehéz és nagyon sokféle és nagyon szövevényes dolgok, és nem is tartalmaz talán a könyv olyan értemben válaszokat, hogy most ezt állom után minden helyzetben, hogy mit kell tenni, hanem inkább felteszi a kérdéseket, és felteszi több nézőpontból, és kapunk válaszokat, meg válasz lehetőségeket, és talán azért is, én szeretem nagyon a blikfangos történet lezárásokat, de én igyekeztem ezt a regényt nem ilyen nagy csattanóval lezárni, hanem végül úgy döntöttem, hogy egy ilyen lebegtetett vége legyen, mert hát ahogy Gergely atya, aki a Rokinak a lelki atya, elmondja a könyvben, hogy a teremtés befejezetlen, és maga az ember az, aki akár az ördökhöz hasonlóvá válva, akár az angyalokhoz hasonlóvá válva, tehát vagy felülmúlva magát, vagy mélyen alulmúlva magát, befejezi, vagy építi tovább a körülöttünk lévő világot.
Nagyon jó, hogy mondod a megbocsátást. Bennem keltett feszültséget az, hogy ki kinek tudna megbocsátani, vagy meg is teszi, mert lehet, hogy én olvasóként ezt a történetet végigélve számos embernek nem tudnék megbocsátani.
Azt hiszem, hogy mindenki, tehát ahányan jövünk, ahány történetet hozunk magunkkal, és talán ez is az egyik kulcsa ennek a könyvnek, hogy az erőszaktól kezdve, akár a vérfertőzésig, az apasági tesztek világáig, az anya hiányig, az apa hiányig, tehát nagyon-nagyon sok, a konkrét erőszakolt, tehát hogy illegális szervezetek által üzemszerűen gyakorolt erőszakig menően, tehát nagyon sok formája van jelen a könyvben annak, ahogy egymással mi emberek bánunk, és ezt sokszor családokon belül vándorol nemzedékről nemzedékre. És azt gondolom, hogy ezek olyan fontos neuralgikus pontok mindannyiunk életében, meg szívében, meg elméjében, amiket a történetnek egy-egy szakasza megérint, vagy egy-egy szereplő, vagy egy-egy konfliktus, vagy szereplők együttállása, és hát ahányan vagyunk, annyiféleképpen reagálunk. Tehát ugye a megbocsátás is olyan, hogy egyszerre könnyű, egyszerre nehéz, mindenki más szituációban hajlamosabb megbocsátani, olyan az emberi jó akarat, vagy jó indulat is, hogy na ebben én nagyon jó indulatú vagyok, de nem adom kölcsön a kocsimat viszont, mert az szent és értetetlen. Szóval hogy tényleg sokfélék vagyunk a zsigeri reakcióinkban is, meg a tanult reakcióinkban is, és talán ezek az ívek, meg ez az érzelmi hullámvasút, amin végig visz a könyv, ez talán sok mindent eltalálhat a szinapszisainkban, az idegrendszerünkben, a zsigereinkben, az elménkben, a múltunkban, a jelenünkben, és most azok túl nagy szavak, hogy persze az irodalom segít élni, nyilván nem abban az értelemben, hogy mint egy ilyen kicsit lebutított életmód tanácsadó megmondja, hogy nem tudom én mit tegyél az elkövetkező 3 hétben, és akkor majd trallala, hanem hogy megérintenek, elég sokféleképpen érintenek bennünket, és így átgondolhatjuk különböző viselt dolgainkat.
Jól gondolom, hogy a legvidámabb rész, ami számodra írás közben lehetett, az a bolt elnevezése volt? Szóval az a virtuózitás, amit ott mutatsz, az egészen elképesztő, és nagyon, nagyon szórakoztató.
Igen, igen, az egy kedves, vagy egy játékos időtöltés volt. Tehát ennek megvannak a ugye maraton futás, hosszú távfutása, a regényírás, úgyhogy ennek is megvannak a gürcölős, nem szeretem időszakai, és megvannak az eufórikusak, tehát én tudnék is mondani olyan fejezetet, de most szendikusan nem fogok, amelyiket kínszenvedés volt megírni, pedig nem tartom rosszabb témának az összes többinél, és még emlékszem is a pillanatra, hogy így megembereltem magam, hogy na hát tessék, most író vagy, azt, hát most hogyha ha úgy gondolt, hogy ez nem érdekes, akkor ne írd bele, ha meg úgy gondolt, hogy érdekes, akkor tessék szépen végigírni, ahogy azt kell, tehát amit olyan úgy tekintettem, mint a gyerek a matek házi feladatot, és voltak olyan fejezetek, amelyeket akár talán nem is terveztem előre, hanem majd picit az elbeszélés önkénye hozta be őket ilyen dörzs elektromossággal, súrlódó elektromossággal, és olyan eufóriában írtam, hogy fú, most megyek bele így a narráció sűrűjébe, és de jó ezt csinálni, és milyen jó, hogy nekem ez a szakmám. Tehát azt hiszem, hogy ezek ilyen természetes folyamatok, olyan a regényírás is, mint egy hosszú távú párkapcsolat, hogy kell bele energiát tenni, és néha a pillanatnyi kedvünket is akár meghazudtoló módon, mert az egésznek van egy olyan szép értelme és teljessége, ami csak az időben tud kibontakozni.
Lackfi Jánossal beszélgettünk Rocky című új regényéről, ami a Helikon kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, jó olvasást kívánok, Olá Andreát hallottátok!